szolgálatáért, szolgálatáért. Imádkozom azért, Uram, hogy hadd legyen a Te szócsöved, hadd szóljon az az üzenet, hadd jöjjön a Te drága lelked, Uram, és építsen meg mindannyiunkat Jézus nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Most egy kicsit zavarban vagyok, mert néhány héttel ezelőtt eltört a szemüvegem, és hogy egyáltalán egy kicsit lássak, ezért fölkutattam az összes régi holmimat, és találtam több régi szemüveget, és még ezzel látok a legjobban, de ezzel se tökéletesen. Úgyhogy most úgy vagyok, hogy ha rajtam van, azért titeket látlak, de a jegyzeteimet nem. Ha leveszem, akkor sem titeket, sem a jegyzeteimet nem látom. Ha így belebújok, na, akkor látom a jegyzeteimet. És hát úgy látszik, nem vagyok eléggé fölkészült, mert jegyzetek nélkül nem tudok most beszélni. Ezért külön is köszönöm, hogy imádkoztál, értem. És tényleg úgy vagyok valahogy, mint Pál apostol, aki nagy reszketés és félelmek között jelent meg Korintusban, hogy Krisztusról beszéljen, de azért elhatározta, hogy semmi egyébről, senki egyébről nem hajlandó tudni, csak a feltámadott Jézusról, illetve a megfeszített Jézusról, de hát most valahogy én is így vagyok. Az elkövetkezendő napokban Zsinórban jönnek az úgynevezett egyházi ünnepek. Protestánsok számára október 31-e a reformáció ünnepe, ott bár az van kiírva, hogy az 500 az addig évforduló, az csak jövőre lesz. Tehát ez még az előzetes éve, tehát most 499. évforduló. Aztán november 1-én a Mindenszentek ünnepe, római katolikus, illetve anglikán testvéreknek is, ha jól tudom. All Saints Day, 1st of November. And the second? All Saints Day, yeah. És a másodika, az pedig Minden Szentek ünnepe, amit Magyarországon közönségesen halottak napjának szoktak nevezni, csak éppen általában a közember nem tudja, hogy melyik. Ellenben én most nem ezekről fogok beszélni, mert mi most úgy haladunk, hogy a Korintusi első levélen megyünk végig, és a mai napra az 1 Korintus 9. fejezet van beosztva, és hát ez abszolút nem ezekkel a témákkal foglalkozik. Úgy fogom felolvasni, hogy nem egyben az egész részt, hanem felolvasok néhány verset, aztán gondolatokat fűzök hozzá. Aki szakember, mert a teológián tanulta, azt tudja, hogy ezt nevezik homíliának, tehát ez nem tételes beszéd. Bocsánat a kis kitérőért, de mivel vannak, akik tanulták, ezért csak megjegyzem. Tehát 1 Korintus 9 az első verstől. Nem vagyok-e szabad? Nem vagyok-e apostol? Nem láttam-e Jézust, ami Urunkat? Nem az én munkám eredménye vagytok-e ti az Úrban? Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, mert apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak. Az biztos, hogy nem, mert az nagyító szemüveg, nekem meg kicsinyít. Tehát én azért veszem le, mert az olyan, mint mikor más fölveszi a nagyító szemüvegét, mert nekem elég erősen kicsinyít, hogy -5-ös a szemüvegem körülbelül. Pál apostol tudta, hogy milyen az ideális gyülekezet, és erről tanított, azaz, hogy milyennek akarja látni Isten a gyülekezetet. De sajnos, vagy nem sajnos, ismerte a valóságot is, hogy milyen a korintusi gyülekezet, amely abszolút nem olyan, mint egy ideális gyülekezet. Jelen esetben azt már tudjuk, hogy milyen problémákkal foglalkozott korábban, de jelen esetben kifejezetten azzal a problémával foglalkozott, hogy voltak olyan testvérek, akik Pál apostol ellen zúgolódtak. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én időnként úgy elképzelném, hú, micsoda klassz lenne egy olyan gyülekezetbe járni, ahol maga az apostol a vezető. Hogy megbecsülnénk ott magunkat, igaz? Hát igen, talán igen, talán nem. Minden esetre úgy látszik, hogy akik Korintusban voltak, olyan nagyon nem becsülték Pál apostolt. Úgyhogy Pál apostol ezért kezdi ezekkel a szavakkal. Nem vagyok ez szabad? Itt a görög szövegben az a görög szó szerepel, ami a rabszolga ellentétje. Mert a gyülekezetben néhányan könnyen lehet úgy gondoltak Pálra, minthogyha a gyülekezet rabszolgája lenne. Minthogyha ő a gyülekezet minden tagjának, minden elvárását kéne, hogy teljesítse, sőt, kötelessége legyen, hogy teljesítse, mert hát nem erre való a lelki pásztor. Valaki gondol egyet, ugorjon a pásztor. Valakinek baja van, ugorjon a pásztor. Mert a pásztor a gyülekezet rabszolgája, nem? És a rabszolgának mennyi fizetést kell adni? Úgy, ahogy az egyik kiskörösi testvér mondta, egy misszionáriusnak elég, ha nem hal éhen. Úgyhogy én is szívesen támogatnék egy misszionáriust, azt még én is meg tudnám engedni magamnak. Na tehát néhányan így gondolkodtak Pál apostolról is. Pál apostol pedig leszögezi. Álljon meg a menet. Én szabad vagyok, és nem rabszolga. Tehát félreértés ne essék. Én nem vagyok a gyülekezet rabszolgája. Nem vagyok-e apostol? Pál apostolt mi apostolnak tartjuk, de Pál nem a 12, akarom mondani, a 11 közül való volt. Pál soha nem követte Jézust, amikor Jézus a földön járt. Azt se tudjuk, hogy találkozott-e egyáltalán Jézussal addig, míg Jézus a földön járt. Az első említés Pál apostolra vonatkozóan, illetve Saulra, mert ugye ez volt az ő eredeti neve, az, amikor Istvánt megkövezték, hogy Pál ugyan, illetve Saul nem vett részt magában a kövezésben aktívan, csak annyira, hogy őrizte azoknak a ruháit, akik nekivetkőztek, hogy Istvánt hatalmas kövekkel agyondobálják. Mert egyetértett az egésszel. Úgyhogy Pál, ő nem apostol, mondták némelyek, hogy egyáltalán, hát hogy jön ide ez a Pál, hogy itt nekünk dirigáljon? Hogy került egyáltalán Korintusba? Ez a zsidó, ő nem is közülünk való, ő idegen, nem görög, mint minden normális ember. De Pál, mikor ezt mondja, nem láttam-e a mi Urunkat, Jézust, akkor erre utal, hogy Jézus megjelent neki. És ha Jézus megjelent Pálnak, akkor Pál hitelesen beszél Jézusról. És úgy gondolom, hogy minden szolgáló testvérnek ez az, ami igazából hitelt kell, hogy adjon, hogy találkozott Jézussal. Ha találkozott Jézussal, és Jézus üzenetét közvetíti, akkor úgy kell fogadnunk, bárhonnan is jött, mint aki Jézus Krisztus apostola. Az apostol egyébként küldöttet jelent. Úgyhogy ha Jézus ide küldte őt, hogy szolgáljon közöttünk, akkor becsüljük úgy, mint az Úr apostolát. Nem az én munkám eredménye vagytok-e ti az Úrban, kérdezi Pál. Pál nem magának tulajdonítja a munkája eredményét, még hogyha ezt is kérdezi, és erre az a természetes válasz, hogy de igen, ti valamennyien az én munkám eredményei vagytok. Hiszen az 1 Korintus 15:10-ben ezt is nem sokára fogjuk majd olvasni, nem is annyira nem sokára, ez már csak a 2017-es esztendőben lesz, hogy többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, tudnilik a többi apostolok, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. De Isten kegyelme nem önmagában munkálkodik. Tehát nem úgy van, hogy Isten kegyelme csak úgy lebeg itt a gyülekezetben, és mi akármit csinálunk, egyszer csak ránk száll Isten kegyelme. Hanem Isten kegyelme munkatársakat keres, szolgáló embereket keres, akiken keresztül akar kiáradni a kegyelme. És Pál apostol egy ilyen szolgája volt Istennek. Amikor Pál igehirdetésére megtértek emberek, amikor Pál igehirdetésére mások pedig épültek a hitükben, akkor ez azt jelenti, hogy Isten fölhasználta Pált. És lehet, hogy sokan vádolták Pált, meg lenézték, ő mégis ezt mondja, hogy ez az én védekezésem. Nem az, hogy én honnan jöttem, mit tanultam, mit csináltam, hanem az, hogy Isten megáldotta a munkámat közöttetek. És ezért imádkoznunk is kell, hogy akik közöttünk szolgálnak, azoknak a munkáját áldja meg Isten. Mert nem abból épül a gyülekezet, hogyha mi a korintusiak mintájára zúgolódunk, panaszkodunk, hanem akkor fog épülni a gyülekezet, ha megáldja azokat, akik szolgálnak közöttünk. Aztán a negyedik verstől így folytatja Pál. Vajon nincs-e szabadságunk arra, hogy együnk és igyunk? Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás? Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk? Ez a kifejezés, hogy szabadság, ebben a fordításban, amit új fordításnak nevezünk, nem pontos. A Károli fordításban pontosabb, hogy nincs jogunk, tehát nincs-e jogunk arra. Ugyanis itt a görög szövegben egy olyan kifejezés van, ami jogi kifejezés, és nem szabadságról, hanem jogról beszél, amivel élhet valaki. Nem kötelezettségről, hanem amivel élhet, ha valaki akar. Tehát ilyen értelemben szabadság, hogy nem kötelezi őt arra, hogy ezzel a joggal éljen, de megteheti. Vajon nincs-e szabadságunk arra, hogy együnk és igyunk? Keresztény feleségünket magunkkal vigyük. Erre a kérdésre egyértelműen az a válasz, hogy de igen, van erre jogom. Van erre szabadságunk. Tudnélik, ez nem azt jelenti, hogy nem kell éhen halni a Pálnak, és hogy megengedjük neki, hogy egyék, ha tud, ha van mit. Hanem ez azt jelenti, hogy a gyülekezet költségére, tehát, hogy amíg a gyülekezetben szolgál, a gyülekezet gondoskodik Pálról, tehát ez az a jog, amivel ő nem él. Ebből a pár mondatból megtudjuk, hogy az apostolok többsége nős ember volt. Akik hát nem azt mondták, hogy végre apostol vagyok, nem kell a feleségemet otthon hallgatnom, úgyhogy megyek missziós útra, hanem úgy voltak, hogy ha missziós útra mentek, azért akkor is úgy érezték, hogy hiányozna az, akit Isten melléjük adott. Úgyhogy nem egyedül mentek, hanem a segítőtársukkal. És itt megtudjuk azt is, hogy maga Kéfás, azaz Péter is nős ember volt, aki állítólag az első pápa. Tehát, hogyha Péter az első pápa, akkor ő nős volt, a többi pápa most, bocsánat. Na, visszatérve az igéhez. Tehát, hogy ne dolgozzunk, egyedül nekünk nincsen szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk. Ez nem azt jelenti, hogy Pál ne dolgozott volna, vagy hogy aki főállásban szolgál az Úrnak, az ne dolgozna, hanem Pál itt azt a terminológiát használja, amit nagyon sok hívő ember is, hogy én dolgozom, a pásztor nem dolgozik. Mert az átlag gyülekezeti tag hogyan gondolkodik? Főállásban, világi munkahelyen megkeresem a megélhetésre valót, és mellékesen pedig szolgálok az Úrnak, ha jut még rá energiám. A lelki pásztortól mit várunk el? Hogy főállásban szolgáljon az Úrnak, mellékállásban pedig keresse meg a megélhetésre valót, ha ugyan jut még rá energiája. Ha nem jut rá energiája, akkor pedig, na erről majd később. Így folytatja Pál. Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján? Ki ültet szülőt úgy, hogy nem eszik a terméséből? Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? Kicsoda valaha is? Ez a kérdés megint olyan, hogy természetesen adódik rá a válasz. Soha senki. Pál ezzel tulajdonképpen a korintusiak gondolkodásának az ellentmondásosságára hívja fel a figyelmet, hogy ti elvárjátok. Pedig, még hogyha rabszolga is az illető, akkor is ehet a szőlő terméséből, ha rabszolgaként őrzi is a nyájat, akkor is ihat a nyáj tejéből, sőt, adott esetben még a nyáj húsából is ehet. Tehát, hogy is vannak ezek a dolgok? Így folytatja, vajon csak emberi módon mondom-e ezeket? Vagy nem ugyanezt mondja-e a törvény is? Mert Mózes törvényében megvan írva, a nyomtató ökör száját ne kösd be. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljes egészében értünk mondja ezt? Bizony értünk irattatott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni? Ha mások részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal, itt megint értsd, ezzel a jogunkkal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a szent helyből származó eledellel élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárra vitt adományokból részesednek? Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Vajon csak emberi módon mondom ezeket, kérdezi Pál, vagy nem ugyanezt mondja-e a törvény is? Emberi logikával és emberi érveléssel is él Pál apostol, de arra is utal, hogy ez önmagában nem az emberi logika eredménye, hogy akik szolgálnak a gyülekezetben, és tényleg minden idejüket arra áldozzák, hogy a gyülekezet lelki fejlődésén munkálkodjanak, a gyülekezeti tagok lelki problémáival foglalkozzanak, hogy azoknak ezért valami járna a gyülekezet részéről. Ugyanis nagyon sok feszültség van. A szegedi ökumenikus lelkészi munkaközösségben többször volt, hogy mi kollégák különböző felekezetekből a problémáinkról is beszélgettünk, és emlékszem, mikor az egyik lelkésznő, nem mondom, hogy melyik felekezetből, kérdezte, hogy tudnánk-e segíteni neki valaki olcsó pszichológust találni, mert most már neki is nagy szüksége lenne, hogy valaki meghallgassa. Mert ő ingyen hallgat meg mindenkit, de nem ártana, hogyha egy idő után ő már fizetne is 4-5 ezer forintot egy pszichológusnak óránként, hogy egyszer őt is meghallgassák. Isten törvénye, Isten igéje is arra tanít bennünket, amire az emberi logika is eljut. A nyomtató ökörről van szó az ószövetségi példában. A bibliai időkben nem aratócséplő gépekkel, közismertebb nevén kombájnokkal dolgoztak, hanem mikor learatták a gabonát, akkor a kezdetleges módszer az volt, hogy ugye elterítették, és ráhajtották a szarvasmarhákat, akik kitaposták, utána pedig szórólapáttal levegőbe dobálták, és a pejvát elvitte a szél, a gabona visszahullott. És hát voltak akkoriban is olyanok, akik vigyáztak nagyon a termésükre, úgyhogy szépen fölkötötték a szarvasmarha száját, tehát mondjuk a szájkosarat raktak rá, hogy a marha, nagy marha, amíg dolgozik, ne tudjon enni. Isten pedig gondoskodott a marhákról is. És ezt a kérdést teszi föl Pál apostol, hogy mit gondoltok, Isten a szarvasmarhákról akart gondoskodni? Vagy nem inkább azokról, akik neki szolgálnak? És akkor föl lehet tenni a kérdést, hogy a gyülekezet gondoskodik-e arról a pásztorról, nem más szót mondok, aki dolgozik, vagy a gyülekezet fölköti a pásztornak a száját, szájkosarat rak rá, néha még vasárnap az igehirdetésnél is jó lenne szájkosarat rakni a pásztorra, néha azt gondoljuk. Tehát Isten azt akarja, hogy a gyülekezet gondoskodjék a pásztoráról, mint ahogy amikor a gabonát kicsépli a szarvasmarha, szabad neki ennie a gabonából, és hát nem mondhatta azt az egyszeri zsidó ember, hogy hát akkor kevesebb lesz a termés. Ezt mondja Pál, ha mások részesednek ezekből, miért nem inkább mi? A korintusi gyülekezet valószínűleg támogatta mások missziós munkáját. Feltehetően Apollósét, Kéfásét, hiszen ők név szerint is megvannak említve a levélben máshol is, esetleg más apostolokét is, és ez nagyon helyes. Csak az a helytelen, ha még más munkákat akarunk támogatni, annyi sok körlevelet kapunk, itt is kell pénz, ott is kell pénz, amott is kell pénz, hogy addig a saját gyülekezetünk munkáját pedig hanyagoljuk, legalábbis az anyagi támogatás területén. Ezt mondja Pál, hogy reménységgel kell szántania, csépelnie, tudnilik a szántóvető cséplő embernek. És akkor most egy kicsit visszacsatolok. Amíg van erő, hogy mellékesen előteremtse a megélhetésre valót, szívesen szolgál, ingyen is, éjt-nappallá téve a lelki pásztor. De amikor a lelkész is idősödik, fogy az ereje. Egy idő után eljut arra az állapotra, hogy úgy érzi, egy fenékkel két lovon nem bírja tovább. És amikor elfogy az erő, dilemma elé kerül. A szolgálatot hagyja abba, hogy megélhessen, vagy a megélhetésért való pénzkeresést hagyja abba, hogy szolgálhasson? Hogy is van ez? Hát értitek? Tehát eljöhet az ember életében az, hogy megoldhatatlan dilemma elé kerül. És ezt egyedül a gyülekezet tudja megoldani. Így rendelte az Úr is. Akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek, mert Jézus ezt mondta, méltó a munkás a maga bérére, mondjam így, a maga fizetésére. Pál azonban így folytatja, én azonban ezek közül egyikkel sem éltem, ez a 15. versben, de nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután, mert jobb meghalnom, mint hogy valaki dicsekedésemet félre magyarázza. Amikor Pál ezt mondja, hogy én ezek közül egyikkel sem éltem, mármint ezekkel a jogaimmal nem éltem, Pál ezt csak magára nézve mondja, és nem teszi kötelezővé más szolgálókra nézve. Sőt, a gyülekezetre nézve teszi kötelezővé, hogy gondoskodjanak azokról, akik a gyülekezetben teljes időben szolgálnak. Tudok egy lelkipásztorról, aki, az még egy kicsit más idő volt, de a gyülekezettől kapta a fizetését úgy, hogy mit tudom én, most nem emlékszem, hogy heti rendszerességgel, két heti rendszerességgel, vagy havi rendszerességgel, de a gyülekezetből egy presbiter odaállt a pásztor elé, és odaadta neki a kiszámolt bankjegyeket, ezzel a szóval, nálunk ezért mások megdolgoznak. És odaadta neki. Mert félreértve Pált, félreértve Jézus szavait, azt mondták, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Tehát a pásztornak ez jár. De Pál így gondolkodott, mert ha az evangéliumot hirdetem 16. verstől, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Itt Pál ezt a kettősséget említi meg. Ha az evangéliumot hirdetem, ez az ő vallomása egyrészt egy belső kényszer, tehát hajtja az ő lelkében az Isten iránti szeretet, az Isten iránti buzgóság. Nem tudom megtenni, hogy ne hirdessem az evangéliumot. Ez az a sáfárság, amivel Isten megbízta. És ez az, ami tulajdonképpen a rabszolga kötelessége. Tegye meg! Nem mondhatja a rabszolga, hogy nem, nincs kedvem. Neki nem önként, neki muszáj ezt elvégeznie. Pál apostol több levelében is írja, hogy Pál Jézus Krisztus szolgája, így olvassuk a magyar bibliafordításban, de ez a görög szövegben úgy van, hogy Pál Jézus Krisztus rabszolgája. És a rabszolga feladata volt, amit Pál apostol végzett. De nem a gyülekezet rabszolgája volt, hanem Krisztus rabszolgája. Másrészt viszont önként szolgált Pál, az önkéntes munkának pedig van jutalma, azaz fizetése, bére, mert bár ő Krisztus rabszolgája, de a gyülekezetnek nem rabszolgája, hanem szabad, és ő önként szolgál a gyülekezetben. Mi tehát a jutalmam? Kérdezi a 18. versben. Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem Krisztus evangéliumát anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó szabadságommal. Mi tehát a jutalmam? Az eredeti szövegben nem az a szó szerepel, amit mi jutalomként használunk, hanem kifejezetten a fizetés, a bér. Hogy mi tehát a fizetésem, mi tehát a bérem? Ami bér járna nekem, azt is az Úr oltárára helyezem. Az Úr szolgálatára áldozom. Az egyházunkban, a Magyar Pünkösdi Egyházban úgy van, hogy akik főállású lelkipásztorok, azoknak a fizetését és a járulékait a gyülekezet tartozik fizetni. És tudok olyan lelkipásztorról, aki főállású lelkész, és a gyülekezet nem tud neki mégsem fizetést adni, és alkalmi munkákból, ilyen meg olyan munkákból előteremti magának azt, amiből megél, de nem csak azt, hanem még azoknak a járulékait, a közterheket, és ő küldi be a gyülekezet nevében. Ha pedig túlfizetés adódik valami miatt, mert olyan sokat küldött, akkor, mikor a gyülekezeteket értesítik, akkor a gyülekezetet megértesítik, hogy túlfizetése van az egyházi központ felé, pedig hát semmit nem is fizettek be. Pál apostol is valahogy így szolgált. ez az én bérem, amit én fizetek azért, hogy a gyülekezetnek ne kelljen fizetnie. Aztán így folytatja a 19. versben, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Tehát újra megerősíti, hogy én szabad vagyok, nem vagyok egyikőtök rabszolgája sem. De én önként úgy élek, mintha rabszolgátok lennék. Ha éjszaka valami gond van, én ugrok. Hogyha valakinek ügyes-bajos gondja van, jöjjön el hozzám, meghallgatom. Félreteszem a saját dolgomat. Azaz, úgy élek, mintha rabszolgátok lennék. De ezt én teszem önként. Miért? Hogy minél többeket megnyerjek. Ez Pál apostolnak a célja, hogy minél többeket megnyerjek Krisztusnak, és ezért hajlandó vagyok lemondani a jogaimról is, hogy megnyerjek embereket a kárhozatból az üdvösségre. Így folytatja 20. verstől. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralmat levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Zsidóknak zsidóvá, törvény uralma alatt valóknak törvény alattivá, a törvény nélkülieknek törvény nélkülivé, a gyengéknek gyengévé, mindenkinek mindenné. Ő nem azt várta el, hogy mások igazodjanak ő hozzá. Eléri azokat is, akik számára idegen az a kultúra, hogy azt nem mondjam, szubkultúra, az a vallási kultúra, amiben ő él. Ebben Jézus a példa. Jézus idejében a kegyes emberek, farizeusok, írástudók, azok nagyon jól tudták, hogy ők igazán megélik a zsidóságot, az ószövetségi törvényeket, de vannak a vámszedők, vannak a prostituáltak, vannak a részegesek, hát azokkal szóba sem állunk. Jézus pedig, nem akarom mondani, hogy a vámszedőknek vámszedővé lett. Azt már ki sem mondom, hogy a prostituáltaknak mivé lett, a részegeseknek részegessé lett, de nem úgy, hogy ő maga pénzsóvárrá vált volna, erkölcstelenné vált volna, vagy éppen részegessé vált volna, hanem egyszerűen odaült közéjük, beszélgetett velük. Kiket nem ér el ma Krisztus üzenete? Akik számára idegen a keresztjének szubkultúrája. A mai fiatalok közül rengetegen idegenül érzik magukat, ha bemennek egy templomba. Nem is értik, hogy miről van ott szó. Nem értik a liturgiát, nem értik a nyelvet sem, amivel hirdetik az evangéliumot. De egyszerűen arra van szükségük sokszor a mai fiataloknak, hogy valaki oda menjen, leüljön, és meghallgassa őket. És nem megbotránkozni akkor, hogyha, mit tudom én, a narkós, mikor leülök vele beszélgetni, akkor azzal kezdi, hogy elővesz egy ekkora tűt, és a szemem láttára kezdi kifúrni a fülét, hogy várja, hogy mit szólok hozzá. És hogyha bírja az illető, akkor ezzel lehet beszélgetni. És akkor utána meghallgat. De ha elkezdeném kioktatni, hogy ugyan mit csinálsz, akkor szóba se állna velem. Amikor ma rengeteg ember van, akik adott esetben rá tudnak kapcsolni a tévében, a rádióban, az Isten tiszteletre, csak éppen semmit nem értenek belőle. Ki megy oda hozzájuk? Ki lesz a narkósnak narkóssá, Nem abban az értelemben, hanem ahogy Jézus. De egy azok közül, hogy megértse a narkóst, és a narkós is megértse a szolgáló testvért. Kimegy oda az a hajléktalanokhoz, kimegy oda a menekültekhez, kimegy oda a gyilkosokhoz, kimegy oda a köztörvényes bűnözőkhöz, kimegy oda a halálos betegekhez, kimegy oda. Pál apostol oda menne. A gyülekezetünkből kimegy oda. A 24. versben így folytatja Pál. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Az ókori versenyeken csak egy győztes volt. Nem volt olyan dobogó, mint manapság, hogy középen legmagasabban az első, aztán alacsonyabban a második, és egy kicsit még alacsonyabban a harmadik. Tehát nem volt ezüst és bronzérem. Teljes erőből kellett küzdeni, mert a második hely nem elég. És a hívő embernek is így kell küzdenie. Na de itt nem egymás ellen küzdünk, hanem önmagunk ellen. Csak önmagaddal futsz versenyt. A régi éneddel, a régi természeteddel, az óembereddel futsz versenyt. És ne feledd, a második hely nem elég. Versenyt futsz az óembereddel, és a második hely nem elég. Úgy fussál, hogy győzzél. Így folytatja Pál. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Pál miközben azt mondta, hogy úgy fussatok, hogy elnyerjétek, közben azt is mondja, hogy mert a célt látom magam előtt. Nem bizonytalan a cél. A mennyei dicsőséget látom magam előtt. Mert ha nem vagyok biztos abban, hogy mi vár rám oda át, akkor elbizonytalanodom, és nem fogok futni. Akkor lehagy az óemberem. És előbb ér oda az óemberem, amikor a feleségem szól hozzám, mint én, mármint az új emberem. És Sarolta, kérlek, bocsáss meg, mikor második voltam. De ugyanígy, előbb ér oda az óemberem, mikor a főnököm igazságtalanul leszúr. Előbb ér oda az óemberem, amikor a villamoson a lábamra lépnek. Előbb ér oda az óemberem, és sorolhatnád, mert te is ismered, hogy mikor van az, hogy az óembered előbb ér oda, mint az új embered Krisztusban. Úgyhogy megsanyargatom és szolgává teszem a testemet. Na hát ebből aztán rengeteg félreértés történt az évszázadok során. Tehát minthogyha legalábbis ez a megsanyargatom testemet, ez azt jelenteni, hogy tessék szöges övet kötni a ruha alatt magamra. Tessék éjszaka a hideg kövön térdelve a templomban úgy imádkozni, hát ha Isten megbocsát, mert megzabolázom a testemet. Tehát nem ilyen sanyargatásról van itt szó, hanem egyszerűen az önfegyelemről. Szolgává teszem a testemet, azaz eszköz a testem az evangélium szolgálatában, és eszköz az üdvösség útján. Szoktál-e a testedre, mondjam azt, önmagadra így gondolni, hogy te testeddel együtt, egész lényeddel együtt eszköz vagy Isten kezében. Eszköz vagy mások megmentésére, és ha eszköz vagy mások megmentésére, akkor hogyan teheted mások számára ingyenessé az evangéliumot? Ha eszköz vagy mások megmentésére, akkor mi az, amit félretehetsz, hogy ez az eszköz Isten kezében használható eszköz legyen. És ez az eszköz nem arra eszköz, hogy még a te üdvösségedet is, hogy így mondjam, hát megakadályozza, mert időnként, mikor az óember hamarabb ér oda, akkor bizony erre akarja használni a testemet. Nem az akadályoz meg az üdvösségben, ha nem tudok ellenállni a csokoládénak. Nem az akadályoz meg az üdvösségben, ha nem tudok ellenállni a hirtelen jött takarítani valónak. Még csak nem is az akadályoz meg az üdvösségben, ha nem tudok ellenállni a vacsorának, vagy adott esetben a tévéműsornak, vagy az internetes híreknek, ez önmagában nem akadályoz meg. De ha a testem nem tudom odaszánni arra, hogy Jézus vezéreljen, Jézus munkálkodjék bennem, hanem mindig csak az a fontos, ami nekem eszembe jut, ami nekem kellemes, akkor viszont már meg lehet kérdezni, hogy tényleg az üdvösség eszköze a testem, vagy immáron a sátán eszközévé vált, pedig semmi ordinári bűnt nem követek el. Csak egyszerűen nem engedelmeskedem. Na hát Pál apostol engedelmeskedett. Még akkor is, hogyha a korintusiak nem engedelmeskedtek. Pál apostol odaszánta magát, és elvégezte, amit az Úr kívánt tőle, akkor is, ha a korintusiak nem tették meg azt, amit Isten kívánt, hogy megtegyenek a szolgáló testvér felé. Te odaszánod-e magadat arra, amit Isten tőled kíván a szolgálatban? Erre ma válaszolhatsz. Úgy gondolom, hogy röviden imádkozzunk. Úgyhogy néhányan egymás után imádkozzatok, és végül én is imádkozom, és akkor visszaadom a szót. Uram, én most először is hálát adok azért, hogy te eljöttél a mennyből, bár jogod lett volna ott maradni és nem vállalni a szenvedést itt a földön, de te nem éltél ezzel a szabadságoddal, hanem eljöttél, hogy áldozatul adjad magadat értünk. Hálát adok, Uram, azért, hogy neked minden időben voltak olyan gyermekeid, akik nem akarták megtartani a vélt vagy valós szabadságukat, hanem odaadták magukat arra, hogy a te szolgáid legyenek, és hirdették az evangéliumot. Hálát adok neked, hogy én is így lehettem hívővé, hogy voltak, akik így szolgáltak felém. És hálát adok testvéreimért, akik szintén megismerhettek téged. És most hálát adok, Uram, gyülekezetünk pásztoráért, Andyért, aki szolgál közöttünk, és hálát adok azért, hogy ő is úgy szolgál, mint Pál, és ingyenessé teszi az evangéliumot. Uram, ugyanakkor kérlek téged, hogy emlékezzél meg rólunk, hogy mi tudjuk, hogy ezt ő, ha bár vállalja is, de mi tartozunk azzal, hogy mi is szolgáljunk neki azokból az anyagi javakból, amik nekünk vannak. Kérlek téged, hogy ha esetleg eljön az az idő, mikor nem tudja már mind a kettőt végezni, a világi munkáját és a gyülekezeti szolgálatot, mi akkor is tudjuk, hogy hol a helyünk, hogy ő reménységben szolgálhasson közöttünk. Uram, köszönöm neked, hogy te erre tanítasz igédből. Kérlek, hogy ezt helyezd mélyen a szívünkbe, és újra kérlek, Uram, hogy áldjad meg Andyt, és áldjál meg bennünket is, hogy úgy becsüljük Andyt, ahogy a te szolgáidat illik megbecsülni. Uram, kérünk most téged, hogy emlékezzél meg az olaszországi földrengés áldozatairól, illetve azokról, akiket most igyekeznek kimenteni. Kérünk, hogy könyörüljél rajtuk, és Urunk, emlékezzél meg azokról is, akik mostanában gyászolnak, hogy lássák meg, hogy mi az élő Isten gyermekei vagyunk, és mi nem az elmúlásra, hanem a veled való közösségre készülhetünk, ha el kell menni. Uram, és kérlek azokért, akiknek nincs reménységük, hogy küldjél feléjük, küldjél hozzájuk olyanokat, akik hirdetik az evangéliumot, és tégy minket is olyanná, hogy szorongasson minket a te szereteted, hogy mi magunk is hirdessük az evangéliumot.